2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vasárnap lesz a Mezőkövesdi Jézus Szíve templom búcsúja. Az előesti mise szombaton 18 órakor kezdődik, a főcelebráns dr. Artner Péter ezüstmisés atya. A búcsúi szentmise vasárnap 10 órakor következik, annak főcelebránsa P. Orosz Lóránd Ferences atya, a Szent Kúti kegyhelyi igazgatója lesz. Magyarország fejleszteni kívánja az együttműködését Belarusszal minden szankciók által nem érintett területen. A kormány biztosítja a szükséges támogatást a gazdasági kapcsolatok szorosabbra vonásához, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Minskben a Magyar-Belarusz üzleti fórumon. Szijjártó Péter hangsúlyozta, mindkét ország a háború árnyékában él, több mint 2,5 éve Ukrajna szomszédságában. Tavaly a két oldalú kereskedelem értéke 142 millió euró volt, idén pedig már 20%-os növekedést regisztráltak. Kövér László házelnök az országházban fogadta a hivatalos látogatásra Magyarországra érkezett Hanafi Gebalit, az egyiptomi képviselőház elnökét. Egyiptomot kiemelt stratégiai partnernek tekintjük a közel-keleti és észak-afrikai régióban, amelyel szuverén, nemzeti érdekek képviseletén alapuló külpolitikát folytató országokként szoros együttműködést tudunk kialakítani, fogalmazott az országgyűlés elnöke, hozzátéve a vallási és kulturális tolerancia, a hagyományokat, valamint a családot övező értékek tisztelete összeköt minket. Az Európai Bizottság bejelentette, úgy határozott, hogy lezárja az Európai Unió szerződés 7. cikke szerinti eljárást Lengyelországgal szemben, visszavonva indoklással ellátott véleményét, amellyel 2017-ben az eljárást elindította. A brüsszeli testület azt írta, legfrissebb elemzése szerint Lengyelországban már nem áll fenn egyértelműen a jogállamiság súlyos megsértésének kockázata. A kormány a mostani 80 körüli szintről 85%-ra kívánja növelni a foglalkoztatási rátát 2030-ra. A cél elérése érdekében az inaktívak számát kell csökkenteni, mondta el a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton kiemelte, már több mint 4.700.000-en dolgoznak, a munkanélküliségi ráta pedig 4%, ami lényegében a teljes foglalkoztatást jelenti. Mindezek miatt úgy vélte, az elmúlt években megteremtett munkaalapú társadalom megőrzésére kell fókuszálni. 184 milliárd forint uniós támogatás érkezett Magyarországra a tanárok és óvónők fizetésemeléséhez, jelentette be a pénzügyminiszter a Facebookon. Évelején mintegy 340 milliárd forintot fordítottak hazai forrásból a célra, a mostani összeg utólagos hozzájárulást jelent, ismertette Varga Mihály. Felhívta a figyelmet arra is, tavaly december óta már 734 milliárd forint korábban blokkolt hazánknak járó uniós forrást utaltak át. 2018 óta országosan csak nem 5000 helyszínen, mint egy 1000 milliárd forintnyi iskolafejlesztési beruházás indult el, ismertette a köznevelési államtitkár. Maruzsa Zoltán megemlítette, hogy 2022 után a kormánynak néhány fejlesztést fel kellett függesztenie, de reményei szerint hamarosan azok is újraindulhatnak. A politikus a Fejér vármegyei Kulcson beszélt, ahol átadtak egy felújított, kibővített általános iskolát. Kedden összeomlott az Állami Orvosi Egyetemek államvizsgarendszere, és a probléma mind a négy egyetemen fennáll, írta meg a Telex. A portál cikke szerint a négy orvosegyetemből kettőn, a Szegedin és a Pécsin papíron töltötték ki a feladatsort a vizsgázók, míg a másik kettőn, Debrecenben és a Sotén online feladatkitöltés volt, de a leadáskor állítólag megsemmisültek, elvesztek a feladatsorok. Áprilisban a turisztikai szálláshelyeken 1.200.000 vendég 2.900.000 éjszakát töltött el, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Előbbi 1,3, utóbbi 4,7%-os csökkenés, de ennek oka, hogy az ünnepekhez kötődő hosszú hétvégék közül most egy sem esett áprilisra. Újabb 10 hektárt meghaladó földrészletek kerülhetnek a gazdákhoz. Az Agrárminisztérium az intézkedéssel a kis és közepes gazdálkodók, valamint a helyi termelők földhöz jutását támogatja, közölte a tárca. Az érintett területekre a korábbi eljárásokhoz hasonlóan bárki tehet vételi ajánlatot, az árveréseket július első felében tartják. Június végére befejeződnek a Parajdi sóbánya biztonságos átételét célzó munkálatok, és újra nyit a létesítmény, tudta meg a Marosvásárhelyi Rádió. A sóbányát május közepén, pár nappal a csíksomlyói búcsú előtt zárták be, miután a bányába beszivárgott a Koront patak vize. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz általában az ég, de erőteljes a gomoly felhőképződés, emiatt többfelé előfordulhatnak majd záporok, zivatarok, olykor megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-13, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk témái. Ferenc pápa új katekézis sorozatot kezdett, a Lélek és a Jegyes címmel. A Szentatya felhívása az audiencián a háború lezárásáért, ami mindig kegyetlenség, a gyermekek szenvednek. A pápának soha nem állt szándékában megsérteni senkit. Van hely mindenkinek az egyházban. Szentszéki közlemény. A Szentatya júniusi ima szándéka a saját hazájukból menekülőkért. Ferenc pápa találkozott az UNICEF ügyvezető igazgatójával.
Ferenc pápa új katekézis sorozatot kezdett a Lélek és a Jegyes címmel. Múlt héten befejezte Ferenc pápa 20 részes sorozatát a vétkekről és erényekről, most pedig május utolsó szerdáján új témát jelölt meg a Lélek és a Jegyes címmel, amelynek konkrétabb tartalma a Szentlélek vezeti Isten népét Jézus a mi reménységünk felé. A katekézisek során az üdvtörténet három nagy szakaszát járják be majd. Az Ószövetség, az Újszövetség és az Egyház időszakait mindig szem előtt tartva a reménységet.
In queste prime catechesi sullo spirito nell'Antico Testamento non faremo archeologia biblica.
Az első katekézisek során nem a bibliai régészet módszerével tekintünk az Ószövetségben működő lélekre, hanem az abban adott ígéretekre figyelünk, amelyek végül teljesen Krisztusban teljesedtek be. Olyan ez, mint a hajnaltól délig követtünk a nap pályáját, kezdte katekézisét Ferenc pápa. A Biblia első két sora így szól. Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten lelke itt titokzatos erőként jelenik meg, ami a világ kezdeti formátlan, elhagyatott és sötét állapotát egy rendezett és harmonikus állapotba vezeti át. A lélek ugyanis harmóniát teremt az életben és a világban, magyarázta a pápa. Másképpen szólva, a lélek a káoszból a kozmoszba, a zűrzavarból valami szépbe és rendezettbe víz bennünket, hiszen ez a jelentése a görög kozmosz, valamint a latin mundus szónak, vagyis valami szép, rendezett, tiszta, harmonikus. Ez a homályos utalás a Szentlélek tevékenységére a teremtésben a kinyilatkoztatás további részében pontosabb alakot ölt. Az egyik zsoltár szerint az Úr szavára lettek az egek, és szája lehelletére az ég seregei. Még egy másik mondja, ám ha kiárasztod lelkedet, fölébrednek és megújítod a föld színét. Ez a fejlődési vonal kitisztul az új szövetségben, amely a Szentlélek szerepét írja le az új teremtésben, a világ keletkezését elbeszélő képek segítségével, mint a Jordánban megkeresztelkedő Jézusa alá szálló galamb, és az emeleti teremben a tanítványokra lehelő Jézus szava, vegyétek a Szentlelket. Mindez arra utal, ahogyan kezdetben Isten lehelte Ádámba az élet lehelletét.
L'apostolo Paolo introduce un elemento nuovo in questo rapporto tra lo Spirito Santo e il creato.
Pál apostol új elemmel gazdagítja a Szentlélek és a teremtés kapcsolatát, amikor az egész természet sóhajtozásáról és vagyúdásáról szól. Az említett mulandóság szolgai állapota mindmáig olyan valóság, amely drámaian érint bennünket. Az apostol a teremtés szenvedésének okát az emberiség romlottságában és bűnében látja, amely az Istentől való elidegenedésbe sodorta őt. Ez ma is épp úgy igaz, mint akkor. Látjuk, hogy az emberiség milyen pusztítást okoz a teremtésben, állapította meg a pápa, majd az Assisi Szent Ferenc jelezte kiutat, említette meg, amely a lélek harmóniájához való visszatérést a teremtés dicséretében szemléli. Laudato si mi signore, áldott légy uram. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, énekli egy zsoltár, de szükségük van emberekre, akik hangot adnak a néma kiáltásuknak. A Szent Mise Sanctusában énekeljük, hogy dicsősége betölti a mennyet és a földet. Az ég, mint egy terhes, e dicsőségtől csak épp egy bába kell a megszületéséhez. Legyünk mi az ő dicsőségére, buzdít Pál apostol, tehát helyezzük a szemlélődés örömét a birtoklás elé. Senki sem örülhet jobban a teremtményeknek, mint Szent Ferenc, aki semmit sem akart birtokolni. A káoszt kozmosszá változtató lélek azon munkálkodik, hogy ez minden emberben megtörténjen, ahogy Ezekiel próféta jelzi Isten ígéretét. Új szívet és új lelket adok nektek, az én lelkemet adom nektek. Szívünk ugyanis a teremtés sötét mélységéhez hasonlít. Ellentétes érzések és vágyak kavarodnak benne, testi és lelki vágyak. Bizonyos értelemben mindannyian önmagában megosztott ország vagyunk, ahogy Jézus szól róla az evangéliumban.
Intorno a noi possiamo dire che c'è un caos esterno, un caos sociale, caos politico, pensiamo alle guerre.
Káosz vesz körül bennünket, társadalmi és politikai káosz, háborúk, éhínség, sok társadalmi igazságtalanság, mindez külső káosz. De van belső káosz is. Mindnyájunkban, hangoztatta a pápa. Az elsőt csak akkor lehet gyógyítani, ha a másodikkal kezdjük. Dolgozzunk azon, kérte a pápa, hogy belső zűrzavarunkat a Szentlélek világosságává tegyük, Isten ereje teszi ezt velünk, mi pedig nyissuk meg a szívünket, hogy ő ezt megtehesse velünk. Ez a tanítás szítse fel bennünk a vágyat, hogy megtapasztaljuk a teremtő Szentlelket. Az egyház több mint egy évezrede kéri, teremtő lélek, jöjj közénk, látogass meg híveid szívét, töltsd malasztal a kebleket, melyeknek alkotója vagy. Zárta katekézisét Ferenc pápa. A kiallgatás végén a Szentatya a sok zarándok közt szeretettel köszöntötte a bergamói papokat, akik ezüst miséjüket ünneplik. Ezek a bergamói emberek jó papok hírében állnak. Előre is bátorság mondta, majd üdvözölte a fiatalokat, a betegeket, az időseket és az ifjú házasokat. Ma Szent VI. Pápa liturgikus emléknapját tartjuk, aki Krisztus az egyház és az emberiség iránti szeretetben elkötelezett, buzgó lelki pásztor volt. Ez az évforduló segítsen mindenkit abban, hogy újra felfedezze a keresztény élet örömét, illetve a szeretet civilizációjának építése iránti megújult elkötelezettséget. Végül még azt kérte a pápa, hogy aki teheti, olvassa el Szent VI. Pál pápa Evangelii Nuntiandi levelét, amely még mindig időszerű.
Ferenc pápa: legyen vége a háborúnak, ami mindig kegyetlenség. A gyermekek szenvednek. A szerdai általános kihallgatáson a pápa imákat kért a konfliktusok ártatlan áldozataiért Ukrajnában, Palesztinában, Izraelben, Myanmarban és a világ más részein. Fájdalmát fejezte ki a kicsinyekért, akiknek elveszett a mosoly az arcukról. A Novárában boldoggá avatott Don Giuseppe Rossi alakjára emlékeztetett, majd a Pápua Új-Guineában történt tragédiáról szólt, amelyben 2000 embert maga alá temetett a földcsuszamlás. A gyermekek, akik már nem mosolyognak többé, akik szenvednek, akik háborúban élnek. Ferenc pápa újból felhívta a figyelmet a konfliktusok kegyetlenségére, azokra a következményekre, amelyeket az ártatlanoknak kell elviselniük.
El mio pensiero va alla martoriata Ucraina. L'altro giorno ho ricevuto bambini e bambine.
A meggyötört Ukrajnára gondolok, mondta az audiencia végén a pápa. A minap olyan gyerekeket fogadtam, akik égési sérüléseket szenvedtek, elvesztették a lábukat a háborúban. A háború mindig kegyetlenség. Ezeknek a gyermekeknek újra kell tanulniuk járni, műkarokkal mozogni. Elvesztették a mosolyukat. Nagyon rossz és szomorú, amikor egy gyermek elveszíti a mosolyát. Ferenc pápa arra utalt, hogy múlt szombaton fogadott a Vatikánban egy csoportnyi ukrán és palesztin gyermeket, akik a gyermekek világnapja alkalmából érkeztek Rómába. Az erőszak kis áldozatai, megcsonkított gyerekek, akik a gyereknapon köszöntötték a pápát, mindezek ellenére tele örömmel. A Szentatya pedig az általános audiencián minden gyermekre tekintve így fohászkodott. Imádkozzunk az ukrán gyermekekért, ne feledkezzünk el Palesztináról és Izraelről, melyek sokat szenvednek. Imádkozzunk, hogy véget érjen a háború. És ne felejtsük el Myanmart, ami háborúban áll, és sok más országot, ahol háború dúl. A gyerekek szenvednek a háborúban. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy legyen közel mindenkihez, és adja meg nekünk a béke kegyelmét. A lengyel zarándokokhoz intézett köszöntésében is szólt a pápa Ukrajnáról, majd arra buzdította őket, hogy tekintsék példának Stefan Wyszyński bíboros elkötelezett szolgálatát, melyel a szegényeket segítette. Tőle tanulják meg, hogy odaadóan válaszoljanak korunk szegénységeire, beleértve a háború okozta szegénységet, különösen Ukrajnában. Ezután a pápa egy háborús vértanú pap emlékét idézte föl. Giuseppe Rossi atyát, akit a hit iránti gyűlöletből öltek meg, és múlt vasárnap avattak boldoggá Novárában. Az irgalmas szeretet buzgó plébánosa nem hagyta magára nyáját a második világháború tragikus időszakában sem, hanem véreontása árán védelmezte őket. Hősies tanúságtétele segítsen minket szilárdan szembenézni az élet próbatételeivel, buzdított Ferenc pápa, majd a hívek tapsát kérte az új boldogért. A Szentatya végezetül arra szólította a Szentpéter téren jelenlévőket, hogy imádkozzanak az áldozatokért és hozzátartozóikért, akik a múlt pénteki földcsuszamlásban vesztették életüket Pápua Új-Guineában. Az óceániai ország, mely most közel 2000 halottját siratja, szeptemberben fogja vendégül látni a pápát. Az Úr adjon vigaszt a családtagoknak, azoknak, akik elvesztették otthonaikat, és a Pápua népnek, mellyel, ha Isten is úgy akarja, szeptemberben találkozom, fohászkodott végül Ferenc pápa.
A pápának soha nem állt szándékában megsérteni senkit. Van hely mindenkinek az egyházban. A Szentszék sajtótermének igazgatója, Matteo Bruni azt nyilatkozta az újságíróknak, hogy Ferenc pápa tudatában van az olasz püspökökkel folytatott zárt ajtók mögötti beszélgetéséről szóló cikkeknek. A pápának soha nem állt szándékában megsérteni senkit, vagy homofób kifejezésekkel kifejezni magát, és bocsánatot kér azoktól, akik sértve érezték magukat egy kifejezés használata miatt, ahogyan arról mások beszámoltak. A Szentszék sajtótermének igazgatója Matteo Bruni így nyilatkozott kedden, válaszolva az újságírói kérdésekre, amelyek a homoszexuális személyek szemináriumi felvételére vonatkozó kifejezés használatára vonatkoztak. Ferenc pápa tisztában van a közelmúltban megjelent cikkekkel, amelyek az olasz püspöki konferencia tagjaival folytatott zárt ajtók mögötti beszélgetésével kapcsolatosak. Ahogyan azt már számos alkalommal kijelentette, az egyházban mindenkinek van hely, mindenki számára. Senki sem haszontalan, senki sem felesleges. Mindenki számára van hely, úgy, mint amilyenek vagyunk, mindannyian. A pápának soha nem állt szándékában megsérteni, vagy homofób kifejezésekkel kifejezni magát, és bocsánatot kér azoktól, akik sértve érezték magukat egy kifejezés használata miatt, ahogyan arról mások beszámoltak. A pápa a júniusi ima szándéka a saját országukból menekülőkért. Ferenc pápa nyilvánosságra hozta ima szándékát 2024. júniusára. Mindenkit arra kér, hogy imádkozzanak azokért, akik elmenekülnek hazájukból. Ferenc pápa havi ima szándéka júniusban azokért szól, akik elmenekülnek saját országukból. A pápa arra hívja az egyházat, hogy imádkozzon erre a szándékra az e-havi pápai videóban, amely kedden jelent meg. Az ima szándék az egész katolikus egyházhoz eljut a pápa világméretű ima hálózatán keresztül abban a hónapban, amikor az ENSZ június 20-án megemlékezik a menekültek világnapjáról. A Televid televíziós csatornával együttműködésben és az átfogó emberi fejlődés Vatikáni dikasztérium támogatásával készült júniusi pápa videó a világ különböző részein található határokról szóló történet. Videójában a pápa emlékezteti a keresztényeket, hogy aki befogadja a migránst, Krisztust fogadja be, és hangsúlyozza, hogy milyen gyakran feledésbe merül ez a kontextus. Az elmúlt években a lakóhelyüket elhagyni kényszerültek száma meghaladta a II. Világháború idején érintettek létszámát. Az Egyesült Nemzetek menekültügyi ügynöksége szerint 2023-ban 110 millió ember kényszerült otthona elhagyására szerte a világon. Ezzel összefüggésben Ferenc pápa pápasága során többször is kérte a migránsok elkísérését, előmozdítását és integrálását. A videó elején a pápa azt mondja: a gyökértelenség érzése, vagy az, hogy nem tudják hova tartoznak, gyakran kíséri azokat a traumákat, amelyeket olyan emberek élnek át, akik háború vagy szegénység miatt kénytelenek elmenekülni hazájukból. Ezért a pápa arra buzdít, hogy olyan társadalmi és politikai kultúrát támogassunk, amely védi a bevándorlók jogait és méltóságát, egy olyan kultúrát, amely elősegíti, hogy a bevándorlók kiteljesíthessék minden potenciájukat. Ennek a videó üzenetnek a szándékával összhangban az egyház 1914 óta minden évben arra kéri a híveket, hogy imádkozzanak az elvándorlókért a migránsok és menekültek világnapján. A 2024. szeptember 29-én megtartásra kerülő emléknap témája Isten az ő népével jár. Ferenc pápa találkozott Catherine Russell-lel, az UNICEF ügyvezető igazgatójával. A gyermekek világnapjának eseményei között sor került Ferenc pápa és Catherine Russell, az UNICEF ügyvezető igazgatója találkozójára. Közösen gondolkodtak azoknak a gyermekeknek a védelméről, akik a leginkább szenvednek a konfliktusoktól és katasztrófáktól világszerte. Ferenc pápa vasárnap találkozott Catherine Russell-lel, az UNICEF ügyvezető igazgatójával. Az UNICEF az Egyesült Nemzetek gyermek alapja, és több mint 190 országban és területen dolgozik a világ leginkább rászoruló gyermekei és fiataljai jogainak megmentésén és védelmén. Az UNICEF közleménye szerint ugyanazon a napon Catherine Russell befejezte háromnapos római látogatását, amelynek során részt vett a Vatikán első alkalommal megrendezett gyermekek világnapján, amelyet a Szentszék kulturális és oktatási dikasztériuma szervezett, és amelyen több tízezer gyermek gyűlt össze a világ minden tájáról. A hétvégén Catherine Russell csatlakozott Ferenc pápához és több tízezer gyermekhez a világ minden tájáról, beleértve a háború sújtotta országokat is, valamint a szülőket, a helyi hírességeket és több száz UNICEF önkéntest a római olimpiai stadionban. A rendezvényen az UNICEF ügyvezető igazgatója arra kérte a sportarénában jelenlévő gyermekeket és azokat, akik a világ különböző tájairól követték a programot, hogy segítsenek megteremteni egy békésebb, igazságosabb és élhetőbb világot. Enzo Fortunato atya és 10 gyermek kíséretében az UNICEF ügyvezető igazgatója vasárnap találkozott Ferenc pápával a Vatikánban. A Kongói Demokratikus Köztársaságból, a konfliktus sújtotta afrikai országból származó 2 gyermek festményeit ajándékozta a Szentatyának. Catherine Russell és Ferenc pápa is ellátogatott az afrikai országba az elmúlt években, ahol a gyermekek továbbra is rendkívül sokat szenvednek.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban május hónap kapcsán a szűzanyáról beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival.
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Május a szűzanya hónapja. Mit gondoltok, miért éppen májusban ünnepeljük a szűzanyát?
Hát a május ugye a megújulás, és Mária is a megújulás, és a jó dolgoknak a virágzás, és ezt jellemzi Máriát.
Na, nektek melyik a legkedvesebb hónapotok?
Nekem inkább a július.
Neked inkább a július?
Nekem is a július. Június, július.
Hú, pedig akkor már olyan nagyon meleg van. Hát azt mondják, hogy a május a legszebb hónap, és van benne valami, mert ugye akkor virágzik minden, akkor érnek be az első gyümölcsök. Hát ahogy Laura mondta, hogy a megújulásnak az ideje. Ez. És hát pontosan így gondolták ezt évezredek óta az emberek. Ezt jelzi számunkra május hónap elnevezése is egyébként. Mit gondoltok, hogy honnan, milyen időkből ered szerintetek ennek a hónapnak az elnevezése?
Május hónap nevének eredete az ókori Rómában nyúlik vissza.
Bizony, ilyen régi múltja van ennek a hónapnak. És hogy a Laura mondta, hogy a növényi vegetáció kibontakozására utal az elnevezés, ugyanis ez a maja istennő, akiről a hónap a nevét kapta, ő a latinok számára a természet tavaszi újjászületését személyesítette meg. A katolikus egyház számára pedig ugye a szűzanya, ő a megújulás és a szépség forrása, számunkra ő az igazi maja. Ezért lett május a római istennő ünnepének hónapja, Isten anyjának, égi édesanyák ünneplésének az ideje. Melyik hónapban ünnepeljük még Máriát? Ugye az egyik a május?
A másik pedig az október, ami a rózsafűzér hónapja.
Pontosan. A májusi Mária tisztelet kialakulása egyébként a 13. századra nyúlik vissza, amikor 10. Alfonz Kasztília királya májusban megkoronázta a szűzanya képét, szobrát, és énekekkel fordult Máriához. Ez a májushoz kapcsolódó tisztelet kibontakozott aztán Európa szerte, a pápák is jóváhagyták tanításaikkal, körleveleikkel, és egyre inkább elterjedt és általánossá vált az egész egyház számára. Ugye egészen régi eredetű a májusi litániák szokása is már egy több évszázados hagyomány áll mögötte. Máriára ugye úgy tekintünk, mint égi édesanyánkra. Mit jelent számotokra Máriának ez a megszólítása?
Hát a biztonságot és a gondoskodást.
Laura, te szoktál Máriához úgy fordulni, mint édesanyához?
Imában, hogy segítsen, támogasson, vagy ilyesmi.
Azt gondolom, hogy szerint Mária a neve is, ugye a magyarok nagyasszonya, Magyarország patronája, hogy ez benne van a nevében is.
Magyarország az... ugye Szűz Máriára lett bízva, így mindenki édesanyánknak tekinti a magyarok közül.
Ugye, hogy ez az oltalmazó, védelmező szerepe, édesanyai feladata Máriának különösen kedves a keresztények számára. Ha megnézitek a Loretói litániát, akkor elsőként hogyan szólítjuk meg benne Máriát?
Úgy szólítjuk meg benne, hogy az Istennek a szent anyja.
Isten szent anyja. Ugye, és ahogy folytatódik tovább a litánia, az első megszólításai azok mind-mind
Máriának. Máriával kapcsolatos, hogy az ilyen anyuka létéről szól.
Igen. Mária anyasságát köszönti. Miért nevezi szerintetek a litánia is, és az egyház is anyának Máriát? Mert, ugye Szűz anya.
Hát mert Jézusnak ő az édesanyja, és hogy ő törődött Jézusról, meg ő foglalkozott vele.
Igen, Laura?
Hát, és Jézus minket embereket testvéreinek szólít, így ezáltal Mária is a mi édesanyánk.
Pontosan. És ugye Máriának az üdv történetben a szerepe az éppen ez, hogy ő a megváltó édesanyja. Az ő szerepe, fontossága, jelentősége az éppen anyaságából fakad. Ugye itt a Laura már elmondta, hogy ahogy Jézus édesanyja Mária volt, hogy éppen ezen az alapon tekinthetjük őt is, mi is saját édesanyánknak. Ugye, mert ha Krisztusban minnyáján testvérek vagyunk, a mennyország társörökösei, akkor bizony nekünk is édesanyánk Szűz Mária. Esetleg van az evangéliumokban arra való utalás, hogy Mária a keresztény közösség édesanyja?
János evangéliumában Jézus halála előtt a kereszt alatt álló János apostolt az édesanyjára Máriára bízta.
Olvassuk már fel az evangéliumnak ezt a részletét, hogy is történt ez?
Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához, asszony, nézd a fiad. Aztán a tanítványhoz fordult, nézd az anyád, attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány.
Láttuk ugye, hogy Jézus a kereszten ránk bízta az ő édesanyját, minket pedig Máriára bízott. Így Mária személyében kaptunk egy égi édesanyát, aki mindnyájunk édesanyja. A kegyelmek közvetítője, aki oltalmaz, véd és segít bennünket, s mellettünk van életünk nagy próbatételei során, éppen úgy, mint Szent Fia mellett. Nem véletlen, hogy a földi édesanyákat is május hónapjában, égi édesanyánk tavaszi hónapjában ünnepeljük, hiszen az anyák napja szorosan összekapcsolódik a májusi Mária tisztelet hagyományaival. Szerintetek mikor ünnepelték Magyarországon az első anyák napját?
Mint az 1900-as évek elején.
Régi ünnep ez?
Hát én szerintem már igen, azért hát elején akkor már szerintem egy ilyen 100 éves biztos, hogy van.
Igen. De mégis annyira nem olyan régi ünnep, ugye? Ez egy ilyen egészen újkori hagyomány igazából. Ahogy Malauról te is mondtad, hogy Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vörös Kereszt tartotta az első anyák napi ünnepet, és pár évre rá pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Május első vasárnapja egyébként évszázadok során egészen a Vatikán, második vatikáni zsinatig a jó pásztor anyának ünnepe volt. És csak a század második harmadában kezdődött az egyházi Mária ünnep szekularizálása. Milyen anyának ismerjük meg az evangéliumokból Máriát? Ugye azt mondtuk, hogy az ő anyassága, az a kegyelem forrása, Máriának az Isten anyassága a lényege, ez az ő feladata az üdvösség történetében. Milyen anyának ismerjük meg őt?
Hát odaadónak és szolgálatkésznek, amikor Jézus csodálatos fogantatása megtörtént, akkor Mária szerintem odaadó volt és szolgálatkész, hogy ő ezt elvállalta, és igenis felvállalta mindenki előtt, hogy ő ezt így fogja megtenni és végigcsinálni.
Milyennek ismerjük meg Máriát, amikor bemutatja a kis Jézust a templomban? Hát azt látjuk, hogy Mária egy olyan asszony, aki hova jár?
Templomba.
Templomba jár.
Egy hit.
Ő a hit asszonya, bizony. Igen, aki úgy eleget tesz a törvény előírásainak.
Hát szerintem, hogy akkor is ugye hittel tekintett erre, ugye Jézusra, hogy neki ugye ez a feladata, és ő már tudta akkor is, hogy Jézusnak ezt így, hogy ennek meg kell történnie, hogy utána Jézus tovább folytathassa a tanításait ugye nagyapkorába.
Illetve ő tesz azért egy fontos dolgot, ami majd minden anya életében egy fontos pillanat, hogy őt a kis Jézust, mint első szülöttet felajánlja Istennek. Abba pedig ugye az is benne van, hogy azért lemondok róla, hogy azért lemondok a gyermekemről, lemondok arról, hogy ő az enyém. Na aztán mi ennek ismerjük meg Jézus édesanyját, Máriát, amikor eltűnik a kis Jézus a jeruzsálemi zarándoklat forgatagában?
Hát félelemmel volt, hát aggódónak, szomorúnak is, hogy mi lesz, hogyha nem lesz meg, és eltűnik az ő egy szület fia, hiszen nem ilyen aggodalom teljes.
Sőt, lehet, hogy egy kicsit még mérges is volt, nem?
Hát igen.
Mondja a kis Jézusnak, hát apád meg én itt aggódva kerestünk téged, ugye? Milyennek látjuk őt a kánai menyegzőn?
Boldognak és figyelmesnek. Annak ellenére, hogy nem ő volt a vendéglátó, hanem ő volt maga a vendég.
Bizony, ő egy vendég volt ott, ugye? és mégis észreveszi, hogy szükség van. Sőt, nem csak észreveszi, hanem igazából a tettek mezére is lép. Ugye? Emlékeztek, hogy mi az, amit ő ott mond aztán a szolgáknak? Hogy mit csináljanak? Az is érdekes. Azt mondja, hogy menjetek el, tessék, itt van pénz, menjetek el a boltba, aztán vegyetek bort, vagy ugorjatok már át a szomszédba, vagy esetleg várjatok meg, amíg megoldom a problémát, hozok otthonról. Ugye? Nem ezt mondja, hanem igazából háttérbe lép, és azt mondja, hogy tegyétek, amit a fia mond. Hogy milyen szép, amikor Mária életében ez, hogy ő mindig Jézus életének, meg a megváltás történetének nem ő a főszereplője, viszont mindig ott van Jézus mellett, mindig a fiára figyel, és minket is arra buzdít, hogy tegyük azt, amit a fia mond. Érdekes, hogyha megnézitek a Mária jelenéseket, akkor Jézus, vagyis Mária azóta is ezt ismételgeti mindig számunkra, hogy tegyétek azt, amit a fiam kér, amit ő mond. Na, mi ennek ismerjük meg Máriát Krisztus szenvedése és kereszt halála alatt. Mit csinál ő akkor?
Hát szerintem csalódott volt, de mégis hűséget is kitartott mellette, hogy a halál akar is ott állt mellette, és ezzel támogatta.
Bizony, ez is érdekes, hogy ugye, ahogy az előbb is említettük, hogy ki az, aki ott van a kereszt alatt, aki nem szalad el.
Hát Szűz Mária, és ugye az egyetlen apostol János.
Ugye? Egy fiatal kis tanítvány, akit ugye a többiek lehet, hogy annyira nem is tisztelnek, mert hát nem ő a tekintélyes bátor. Péter, akinek nagy szája van, aki képviseli az egész közösséget, ugye, aki ott a századosnak is ott levágta volna a Getsemáni kertben a fülét, olyan bátor volt, sőt, le is vágta, hanem a kis János, és ki van még ott a nagy férfi, nagy erős tanítványok közül? Hát senki más, hanem egy gyenge nő, a Szűzanya. Hogy milyen szép, hogy egy anya állott, hogy milyen bátrak az anyák, nem? Hogy tényleg képesek életüket is odaadni a gyermekeikért. Bizony, Szűz Máriát anyassága, Isten anyassága tette Isten kiáradó kegyelmének forrásává. Mária Isten anyjaként jár közben értünk, közvetíti Isten kegyelmét és segítségével, az ő útját járva válunk mi is érdemszerzővé. Máriát anyassága emelte a mennyek országának királynőjévé. A Szűz anya döntése, igenje szabad volt. A kegyelem hatása alatt történt, és ezért érdemszerző is, és ezzel a tettével különleges kapcsolatba került a megváltó emberségével, minden kegyelem forrásával. Anyassága lett a jogcím minden kegyelmi kiváltságához, amely képesítette arra, hogy üdv történeti szerepét betöltse. Mária mennybe vitele pedig megmutatja azt, hogy az anyai szeretet Jézus előtt is érték és érdem, és ezzel megvilágítja a kegyelmi rend és az emberi tényezők összefüggéseit. Az anyai szeretet érték és érdem Jézus előtt is. Milyen is ez az anyai szeretet? Milyennek írnátok le ti az édesanyátok szeretetét? Hogyan tapasztaljátok meg a mindennapokban az anyai szeretetet?
Hát, hogy feltételek nélkül szeret, és elfogad, és támogat, ott van mellettem, hogyha valami akadályba ütközök, és így együtt meg tudjuk oldani a problémákat.
Milyen szépen mondta Luca, hogy elfogad. Ugye a Mária történetében is ez az első momentum. Emlékeztek az angyal üdvözletnél, hogy ő, amikor ő igent mond, akkor elfogadja azt a gyermeket. És még hányszor és hányszor fogadják el aztán az édesanyák a gyermeküket, ugye? Hányszor mondanak igent rá? És hogy mondja a Luca, hogy igazából feltétel nélkül. Ugye, hogy nézik ők azt, hogy milyen az a gyerek. Laura, te hogy ismerted meg édesanyád szeretetét? Hogy szeret ő téged?
Igazából úgy, ahogy ugye Luca elmondta, tehát, hogy odaadóan, hogy bármi van, ugye segít nekünk, és próbál ugye a jóra tanítani minket, hiába, hogyha néha ellenkezünk, vagy nem ugyanazon a véleményen vagyunk, ő akkor is próbálja nekünk mindig a legjobbat adni, és soha nem a rosszat akarják nekünk, hanem a jót.
egész évben ugye itt a szeretetről beszélgetünk, és azért azt látjuk, hogy a szeretet különböző. A szeretetnek rendje van, különböző módai és módjai és fokozatai. A Biblia nem úgy általában beszél a szeretetről, és nem a szeretetet nevezi Istennek, hanem Istent a szeretetnek. A Biblia a szeretetről szól, de nem különbségtevés nélkül. A Tóra megkülönböztet ugye alapvetően az Isten és a felebaráti rendi szeretetet. Jézus a Tórára hivatkozik a főparancsról adott válaszában. Ugye amikor megkérdezik tőle, hogy melyik a legelső az összes parancs közül, akkor Jézus azt mondja, hogy halld Izrael, a mi Urunk Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Ugye megmondja, hogy kifelé irányuljon ez a szeretet, Isten felé, és megmondja, hogy hogyan kell, hogy ki az, aki teljes szívemből, teljes lelkünkből szeretni kell. Ugye ez az első parancs. A második, ugye folytatja Jézus, az hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ugye megint megmondja, hogy a fele barátot is szeresd, de tudja, hogy hát teljes szívből, teljes lélekből nem biztos, hogy menni fog, úgy, mint önmagadat. És akkor ebbe a két parancsolatban már ugye háromféle különböző szeretetet látunk. Ugye az egyik az Isten szeretet, a felebaráti szeretet, ott van az önszeretet. Milyen szeretetről hallunk még a Bibliában? Eszetekbe jut esetleg? Na, az Újszövetségben halljuk még Jézustól, hogy hát nem csak a felebarátainkat kell szeretni.
Hanem önmagunkat is.
Önmagunkat, és még...
ellenségeinket?
Az ellenségeinket, ugye? Ez egy krisztusi gondolat. Ugye azt mondja Jézus, azt halljuk tőle, hogy szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért.
Csak hogy legalább fogadjuk el őket, aha, és ne bántsuk.
Igen, és imádkozzunk értük. Szent Pál apostol még kicsit segít bennünk, ő az Efezusi levélben azt írja, hogy viseljétek el egymást szeretettel. Ugye érezzük, hogy a szeretet mennyire különböző, hogy valóban fokozatai és módozatai vannak. A szeretetnek tehát a Biblia szerint van mértéke, módja, iránya, a legteljesebb szeretet az Isten szeretet, aztán a felebaráti iránti szeretet, és végül az előbbitől módjában és mértékében is eltérő az ellenség szeretet. Isten egy, de a felebarát és az ellenség is sokféle, ezért a felebaráti szeretet és az ellenség szeretet is változatos. Másként szeretjük a gyermekeinket, a szüleinket, a barátainkat, a munkatársainkat, házastársunkat, a szomszédokat, és ezeket a szereteteket bizony nem keverjük össze.
Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Domán Vivien szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Hamarosan éjfélekkor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezután óránként híreket és időjárás jelentést mondunk. Valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. Rövidesen a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkban Szarka Géza Szent Vendel Sebe című írása hangzik el. Majd Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zenei összeállítás szól. Egy órától újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2:05 a szószólóban dr. Sós Viktor Attila életpályáját ismerhetik meg. 2:50 a lélekszavában a dicsőséges rózsafüzér első titkáról lesz szó, aki a halálból feltámadt. Kormos Csaba Gesztély plébános atya gondolatait hallják. 3:05 a Múltunk pillérei című történelmi sorozatunkban 9. Pius pápáról Buda Péter atyával, teológiai tanárral beszélgetünk. 4:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap reggel 5:00 után jelentkezünk. Ferenc pápa gondolatával köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. Hit nélkül minden romba dől. A hit pedig kialszik az imádság nélkül. Ezért az egyház, mint a közösség otthona és iskolája, az imádság otthona és iskolája is. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Bércesi András, Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klíz Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Péderi Zsolt, Somosvári Eszter Anna és Tikovics Ernő. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. A műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. S íme, én veletek vagyok minden nap, a világ végéig. Olvasom a Máté evangéliumban. A Szent Háromság titka iránti hitben mutatkozik meg, hogy az ember késze arra, hogy Istentől tudja meg, ki az Isten, vagy pedig inkább saját emberi elképzelésére támaszkodik, s csak olyan Isten iránt tanúsít engedelmességet, akit ő fel tud fogni. Isten titka a szeretet titka, Jézus titka az egyház titka, s ez az isteni jövő titka, melyre mindnyájan hivatottak vagyunk Jézus Krisztusban, hogy vele együtt a Szentlélekben atyánknak gyermekei legyünk. Tekinteted egy pillanatra belemerül a végtelenbe, s még rádöbbensz az életedre, eszmélve ébredsz kis magadra. Öröktől ismer az időtlen, s roppant mélységét föl se éred, szédülve sejted az egészet, ki jövevény vagy az időben. Istenünk, szenteltessék meg a te neved. Nem csak szavakkal kell imádnunk téged, hanem méltókká kell lennünk hozzád, közelebb kell jutnunk hozzád erősebb szeretettel. Mert te nem vagy immár a bosszúálló, a csaták ura, hanem az atya, aki a béke ölén a boldogságra tanít minket.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,